Most felkeressük otthonában Antal Erika újságírót, akiről köztudott, hogy imád utazni, és erről hűségesen be is számol olvasóinak. Most arra kérjük, meséljen legutóbbi élményeiről, ezúttal svédországi, dániai, valamint olaszországi utazásáról kérdezzük.
Tavaly augusztusban, amikor itt nagyon nagy hőség volt, és mindenki ki volt ájulva a nagy melegtől, akkor gondoltam, hogy most valahová utazzunk, szabadságom volt 5 nap még, és kinéztem, hogy hát jó volna a tengerpartra menni, de hát ha itt 40 fok van, akkor valahol lent délen Görögországban ugyanennyi, vagy még több. És akkor jött az ötlet, nézegettem a repülőjegyárakat, és láttam, hogy Malmöbe olcsó repülő járat van, északi országot még nem jártam, és akkor így döntöttük el, hogy elmegyünk 5 napra Malmöbe, és onnan átmegyünk Kopenhágába, mert az tényleg csak 45 percbe kerül, tehát reggel 8-kor érkeztünk a malmői repülőtérre, itthon előre megvettem a buszjegyet oda, és rögtön felültünk a buszra, elmentünk Kopenhágába, itthon már lefoglaltam a szállodát, megkerestük a szállodát, kiderült, hogy egészen kint a város szélén van.
Ezt nem tudtad?
Tudtam, hogy kint van, de azért nem gondoltam, hogy ennyire kint van, de mondjuk ez nem zavart különösképpen, mert metrójárattal tudtunk közlekedni a városban, és az volt számomra meglepő, hogy ez ilyen nagyon külváros, és onnan az ablakból már az erdőt láttuk, tehát tényleg onnan már semmi nem volt, kimentem az utcára, és az utcán is megnéztem, hogy hol van ez a szálloda, mi jön utána, és annyira tiszta volt a környék, és az építkezések befejezettek, és az utcák, tehát nem volt semmivel rosszabb minőségű ott az élet, mint mondjuk a belvárosban. Talán annyiban különbözött, hogy itt kicsit csendesebb volt, nem volt olyan nagy forgalom. És látványosságokról inkább arról beszélnék a látványosságok helyett, hogy utaztunk. Tehát Svédországban is és Dániában is nem használtunk pénzt. Tehát csak bankkártyával fizettünk mindenhol. Nagyon sok helyen nem is lehet készpénzzel fizetni. Tehát szállodában is jelezték is, hogy csak bankkártyával lehet fizetni. És akkor a metron sem lehetett volna készpénzzel jegyet vásárolni, hanem az automatából vettük meg a jegyet. Ez azért érdekes, mert ott beírom, hogy hova akarok menni, és akkor az ott tudja, hogy mennyi pénzbe kerül az, levonja a kártyámról, amibe kerül a vonatjegy. Na, és akkor egyszer mentünk onnan a szálloda közeléből be a belvárosba, és ahogy ültünk a metron, gondolkoztunk, beszélgettünk, hogy hát tulajdonképpen ez a szerelvény elmegy egészen addig a kastélyig, ahol Hamlet dán királyfi élt, ugye Shakespeare-nek a művéből, és akkor azt beszéltük, hogy hát jó volna elmenni odáig. És akkor ültünk békésen, nem szálltunk le, ültünk, és közben elkezdtem gondolkozni, hogy itt ilyen zónánként van a metrójegynek az ára, és mi a központig, hát valószínű, hogy az a legolcsóbb addig utazni, de már mi rég elhagytuk Kopenhágát, ilyen kis megállókon haladtunk végig, és elkezdtem gondolkozni, hogy hát ha minket most ellenőriznek, akkor meg is büntethetnek akár, mert a jegyünk már rég lejárt. Volt egy kedves kalauznő a vonaton, aki nem ellenőrizte a jegyet, csak nézte, hogy mindenki felül, leszáll, minden rendben van-e, és megkérdeztük tőle, hogy né, nekünk ilyen jegyünk van, és addig szeretnék menni, de valószínű, hogy már rég kimentünk abból a zónából, ahova a jegyünk érvényes, és mondta, hogy így van, és ha meg akarjuk venni a jegyet, addig akkor az nem tudom, hát elég nagy összegbe került volna, de ha nem, akkor menjünk vissza Kopenhágába, és mondtuk, hogy jó, hát akkor inkább leszállunk a következő állomáson, és visszautazunk Kopenhágába. Mondta kedvesen, hogy jó, ne felejtsünk el jegyet venni, de nem akart megbüntetni, nem kiabált velünk, sőt nevettünk, hogy na hát ilyen egy kelet-európai, aki elindul, és nem tudja, hogy működik.
Nyugaton nem feltételezik az emberről, hogy meg akarta lopni az államot.
Nem, ez is nagyon tetszett. Vonattal jöttünk aztán Kopenhágából vissza Malmöbe. Meg volt véve arra is a vonatjegyünk előre, itthon megvettem interneten.
Milyen volt a Hamleti kastély?
Végül nem jutottunk. Én ezt nem fejeztem be, hogy leszálltunk, de már annyi idő eltelt, és nekünk vonatjegyünk volt Malmöbe aznapra, hogy ahogy kiszámítottuk az időt, hogy nem is éri meg, most már nem csak az, hogy sok pénzbe kerül volna oda és még vissza, de időbe se fért volna bele, és akkor lemondtunk róla. Mikor leszálltunk a vonatról, akkor megláttuk, hogy ott a tenger a közelben. És akkor elmentünk, hogy megcsodáljuk a tengert. És mire visszaértünk az állomásba, a vonat elment Koppenhága fele. És akkor mondtuk, na hát ki tudja, hogy mikor jön a következő, hát most ide leülünk és várunk, és volt egy nagyon szép állomás, de nem árultak sehol jegyet, nem volt sehol egy iroda nyitva, vagy valami, nem láttunk automatát sem, aztán valahogy nagy nehezen felfedeztük a jegyautomatát, és akkor vettünk jegyet Koppenhágába.
Tehát akkor azért is jó az ilyen kirándulás, amit az ember saját maga szervez, hogy ilyen váratlan fordulatok is vannak benne.
Igen, és ezek az embert úgymond megedzik, vagy rugalmassá teszik a váratlan élethelyzetekhez, és jobban tud viszonyulni, mert nem esik kétségbe, nem mondja azt, hogy jaj, mi lesz velem, eltévedtem, elveszek a világba, mert nincs ilyen, az emberek mindenhol barátságosak, hogyha én barátságosan fordulok valamit, aki ez eddig soha nem tapasztaltam azt, hogy visszautasítsanak, vagy ne válaszoljanak, de hát akkor is ez egyfajta próbatétel.
Koppenhágáról mesélj, milyennek találtad a várost, mit érdemes ott megnézni?
Nagyon szép a város, nagyon egész más, mint amit eddig láttam. Építkeztek mindenhol, kissé nehéz volt a tájékozódás, mert mindenhol kerítések voltak, és akkor az átjáró nem ott volt, ahol eredeti, hanem kellett kerülni, tehát ezért egy kicsit úgy tévelyektünk, bolyongtunk össze-vissza, de alapjába véve megtaláltuk mindazt, amit szerettünk volna. Voltak meglepetések is, egy hirtelen felindulásból befizettünk egy hajóútra, amit utólag nem bántunk meg, mert olyan helyekre vitt el a hajó, amit úgy különben gyalog nem jártunk volna be. A városon kívül vitt, tehát azért volt érdekes, hogy ez a várost körbejártuk, a város szélét jártuk körbe, és akkor elvitt például, ami nagyon érdekes volt számomra, hogy hatalmas folyó, vagy az már egy tengeröböl volt, és akkor láttunk ott ilyen furcsa csónakokat, ahol ilyen kis lakókocsik voltak. Azt először nem tudtuk, hogy mi az, aztán az idegen vezető elmondta, hogy az tulajdonképpen egy ilyen nyomortanya, ahol ilyen hajléktalanok meg szegény emberek élnek, ugyanis csónakon, igen, igen. Nagyon érdekes volt, hogy ott sok csónak egymás mellett, és akkor láttuk, hogy volt, ahol asztal volt, vagy szék is volt, tehát ilyen lakó csónakok, hajónak nem lehet nevezni, ilyen kisebb bárkák voltak. Vagy például láttunk ilyen nagy hadihajót, amit addig nem láttam. Azt is úgy körbehajóztuk a mi sétahajónkkal.
Koppenhágából hova vezetett az utatok?
Koppenhágából vissza Malmöbe. Tehát Malmöből busszal mentünk Koppenhágába, és vonattal jöttünk vissza. Azért próbáltuk ki mind a kettőt, mert egy hosszú hídon megyünk át, amelyről mindenki azt mondja, hogy híddíjat kell fizetni. Hát lehet, hogy az, aki gépkocsival utazik, annak kell híddíjat fizetni, de az, aki busszal vagy vonattal megy, annak nem kell.
Benne van az árban.
Hát valószínű, hogy benne van az árban, és... ez is olyan érdekes volt, hogy úgy egyik országból megyünk, jövünk, tehát sehol semmi, még csak a látványa sem, vagy a maradványa sem a határnak, hogy átmentünk egyik erről a másikra. Szóval vonattal jöttünk vissza, vonaton volt kalauz, de nem ellenőrizte a jegyeket, tehát nem feltételezik az emberről, hogy csaló. És megkerestük a szállodát, nagyon kedves város Malmö, nyugis város, de most épp belecsöppentünk ebbe a fesztiválba, egy hetes ilyen városnapok volt, és mindenféle koncertek, meg ilyen lacikonyhák, hát úgy, ahogy itt van, de itt egy héten keresztül, és érdekes volt, mert különböző sátrak alatt voltak a kisebb koncertek, és akkor például ilyen, hogy betévedtünk egy jazz koncertre, és nagyon jó zenét játszottak, és akkor megnéztük a közönséget, láttuk, hogy hát olyan 60 éven felüliek élvezik ezt a zenét, és akik játszottak, azok is olyan 60-70 évesek voltak. Ilyen szuper volt a hangulat.
Gondolom, hogy végig meleg volt, 40 fokból indultatok innen, ott is volt, vagy 30, nem?
Nem, ott olyan 20 fok volt, tehát igen. Végig a kabát, a kis kabát rajtam igen. Volt.
Ez tehát mondjuk, az hogy... északi országokban nyáron is azért a 20 fok fölé nem nagyon emelkedik a hőmérséklet?
Hát azt mondják, hogy nem, én most voltam először ilyen helyen. Úgy meleg volt, melegecske, de nem volt az a nagy hőség közelről sem. Tehát néztük, hogy 18-20 fok, hát mi elmentünk a 40 fokból, úgyhogy ott ott a vékony kabátot, azt néha délbe levetettük, de úgy kabátban járkáltunk.
Ilyenkor megnézed mindig, hogy ott milyen az időjárás, hogy nehogy meglepetés érjen.
Meg szoktam nézni, persze, és mindig reménykedem, hogy nem fogunk ki esőt, mert ha hideg van, az még annyira nem zavaró, mert le lehet ülni bárhová, ha esik az eső, akkor már egy kicsit nehezebb, mert nem lehet padra leülni, vagy kőlapra, vagy ilyen helyekre.
Akkor Svédországnak a fővárosát nem látogattátok meg?
Nem, Stockholm az jól messzébb van, oda vonattal lehet elmenni, körülbelül 6 órás az út. Oda nem mentünk el, alkalomra halasztottuk, meg Kolozsvárról van Stockholmba is repülőjárat. Malmöben megnéztük a várat, körülbelül olyasmi, mint itt a Marosvásárhelyi vár, akkora, van egy múzeum benne, sajtóigazolvánnyal beengedtek ingyen, és amire felfigyeltünk, hogy nagyon sok család jár múzeumba, ezt láttuk Kopenhágában is, meg Malmöben is, hogy gyerekekkel járnak, tehát kisgyerekekkel, és 3-4 gyerek van egy családban, és mennek múzeumot
nézni. Festészeti múzeumok ezek
vagy? Történelmi múzeum is, történelmi része is volt, meg ilyen képzőművészeti része is volt, és akkor kíváncsiak voltunk arra is, hogy milyen ott egy képzőművészeti kiállítás, mert hát itt Vásárhelyen gyakran van ilyen kiállítás, így volt összehasonlítási
és
alapunk
is. És mi a különbség
is. Nem láttam nagyobb különbséget. Sőt, nekem úgy tűnt, hogy az itthoniak azok, mintha gazdagabbak lennének, de lehet, hogy most pont egy ilyen kiállítást fogtunk ki.
Kedves hallgatók, Antal Erika a Turisztikai Magazin vendége. Az imént megegyeztünk abban, hogy északi országok után most jöjjön egy európai déli ország. Olaszországban mikor jártál?
Olaszországban október végén, november elején voltunk. Északi ország után jön egy dél-európai ország, ami teljesen más, a klímája és az emberek és az egész hangulat. Én úgy vagyok Olaszországgal, hogy annyira szeretem, lehet, hogy egy előző életemben ott éltem, hogyha nem megyek egy-két évet, akkor már valóságos honvágyom van iránta, és Svédországban, meg Dániában az a nagyon tisztaság, és nagyon precíz, és minden olyan pontos, és minden úgy működik, ahogy az kell. Úgy kicsit vágytam úgy az olasz bohémság iránt, amikor úgy nem számít, hogyha nem minden olyan, amilyen kellene legyen, de hát az emberek úgyis élvezik az életet, és ez a lényeg. A szabadságommal úgy gazdálkodtam, hogy még mindig maradt néhány nap, mert hát ugye én is a szabadságot csak kollégákkal kell egyeztetnem, hogy úgy jöjjön ki, és akkor elmentünk Bolognába, Bolognából vonattal utaztunk Firenzébe, ott béreltem szállodát, és akkor megnéztük Firenzét, firenzei múzeumokba jártunk, egy nap elmentünk Pizzába, az körülbelül egy olyan órányira van vonattal, megnéztük a pizzai ferdetornyot.
Nemrég láttam a képeket a blogodon.
Igen, ez is egy ilyen régi álmom volt, hogy lássam a pizzai ferdetornyot. Barangoltunk ugye a városkában, mert azt olvastam, hogy oda nem érdemes menni, nincs sok látnivaló, de hát szerintem van.
A torony mindenképpen látnivaló.
Hát a torony az egy látnivaló, de maga a város is egy hangulatos kis olasz város, és akkor még egy nap elmentünk Siennába, ami nem volt betervezve, de hirtelen felindulásból elmentünk vonattal, és itt az volt az érdekes, hogy átszállással lehetett menni, és át kellett szálljunk egy Empoli nevű kisvárosban, ahol kiderült, hogy busszal megyünk tovább, mert javították a vasutat, és a busz, ahogy ott a Toszkán tájon, ott kanyargott a dombok között és falvak között. Nagyon lassan haladtunk, de nagyon szép volt. Ez az volt az érzésem, hogy valami festménynek vagyok a részese, vagy úgy megelevenedtek úgy előtte ezek a...
Szerpentinek?
Ilyen lankás hely, ilyen kellemes, nem túl magas, nem túl kanyargós, egy ilyen hely, és akkor megérkeztünk Siennába, amitől teljesen leesett az állam, mert nem is gondoltam. Tudtam, hogy egy középkori város, elolvastam, hogy mit kell tudni róla, de mikor ott voltam, akkor teljesen meglepődtem, és teljesen elvarázsolt engem.
Mitől másabb egy ilyen középkori város? Ilyenkor mindig Segesvárra gondolok.
Ez egy egyáltalán nem hasonlított Segesvárra, ez annál jóval régebbi, vagy egészen más. Nem bontották le az épületeket, nem építettek oda másokat. Azt olvastam, hogy a nagy szegénység miatt el is néptelenedett egy adott időben ez a város, aztán újból felfedezték, most már a világörökség részét képezi. Így, ha sorra venném az épületeket, akkor nem mondhatom azt, hogy szépek, mert nem szépek, mert egyforma a fal, kis ablakok rajta, de maga az, amit hangulat sugároz, az a hangulat, igen, igen, és vannak templomai, amelyek nagyon szépek, ez a jellegzetes zöld-fehér márványból nagyon érdekesen épült templomai, meg utólag olvastam, hogy hány művészt adott, vagy hány művészt illetett meg ez a városka, és azok a szűk, keskeny utcácskák, tehát egy olyan különleges hangulata van, és a tisztaság ott is, tehát rengeteg turista megfordul, az embereknek a közvetlensége. Biztonságos a város, azt láttam, nagyon érdekes a főtere, az egy ilyen patkószerű, kagylószerű, mely félkör alakú is, és akkor így mélyül is, és téglával van kirakva, úgy, hogy eredetileg volt, és akkor ott az emberek feküsznek a földön, ülnek, esznek, játszanak, beszélgetnek, nincsen, persze nincsen gépkocsi forgalom, na ez a másik előnye, hogy teljesen az óvárosból kitiltották a gépkocsi forgalmat. Nem lehet taxival se, semmivel nem lehet bemenni. Csak gyalog lehet bent járni. Esetleg láttam motorosokat, ilyen kis motorral vagy biciklivel.
Ha van lehetőség modern épületet építeni, például egy bank, vagy egy vendéglő, vagy egy szálloda, az is igazodik ahhoz a hangulathoz? Vagy mondjuk a cégére? Tehát, hogy egy régi épületben megnyílik egy vendéglő, akkor a cégért is úgy gyártják, hogy az besimuljon a tájba?
Igen, igen, igen. Tehát vigyáznak arra, hogyha egy új épületet építenek valahol, akkor azon nem is látszik, hogy az új az az épület, ha az ember nem tudja. Tehát nagyon kell hasonlítani ahhoz a több száz éves épületekhez, és a cégérek is úgy vannak, hogy nem annyira kirívóak. Meg arra is vigyáznak, hogy az ajtók, meg az ablakok, tehát nem lehet látni ilyen termopán ablakokat, meg ilyen fehér műanyag ízléstelen dolgokat, meg a kirakatok, meg úgy az egész utcakép. Persze a turizmusból élnek, és akkor vannak ezek a szuvenírboltok, meg mindenféle kávézók, meg vendéglők. Hát ezek úgy látványosak, de úgy ezek is úgy illeszkednek a tájba.
Ott is aludtatok, vagy este visszautaztatok?
Nem aludtunk ott, este mentünk vissza Firenzébe. És akkor még egy másik tapasztalat, hogy vonattal indultunk vissza Firenzébe, és Empoliban át kellett megint szállni, de mielőtt elértünk volna Empoliba, valahol a mezőbe megállt a vonat. És akkor rögtön jelezte is, tehát ilyen képernyő van minden vagonban, és jelezte is, hogy itt most megállunk, mert valami probléma történt a vonattal.
Rögtön és tájékoztatják a kedves utast.
Igen, tehát ez olaszul is, és angolul is írja, és ugyanakkor a hangos bemondón is folyamatosan mondták olaszul és angolul, hogy elnézést kérnek, a vasúttal valami probléma van, javítják. Eltelt 5 perc, és mondták, hogy még mindig javítják, elnézést, és hamarosan indulunk, és 15 percet, ha álltunk ott, és akkor elindultunk. Mondták, hogy akinek Empoliba csatlakozása van, annak a következő vonatra érvényes a jegye, és hogy lehet tovább jutni bármilyen irányba. Tehát ez is nagyon tetszett, hogy nagyon emberien visszanyúltak az utasokhoz.
Azt javasolom, hogy Firenzéről is beszélgessünk. Hát Firenzéről a festészet jut eszünkbe, tehát akkor legyen Firenze következő állomás.
Firenzében jártunk ezelőtt 5 évvel, akkor is úgy Bolognából mentünk el, de hát akkor csak úgy, hogy egy vonattal elmentünk, nézelőttünk nyár volt, mindenhol nagy tömeg, hosszú sorok, nem mentünk be sehová, hanem úgy beszippantottuk egy kicsit a város levegőjét, és visszamentünk Bolognába, és akkor azóta ezt terveztük, hogy egyszer elmegyünk Firenzébe, úgyhogy ott szállunk meg, és akkor ott lesz időnk reggeltől estig, és estétől reggelig élvezni azt az igazi olasz reneszánsz hangulatot. Hát maga a város az olyan, mint egy múzeum. a reneszánsznak ugye a központja, a fővárosa. A bölcsője, igen. És ott bármerre megy az ember, mindenhol elcsodálkozik azokon az épületeken, kirakatokon, üzleteken. Voltunk olyan kis üzletben, hogy egy icipici kamrányi üzletecske, és kint az utcán, úgy minden az ajtó körül, minden ki volt oda akasztva, hogy miket árulnak. Tehát ilyen, hogy bicikli, gumi, fakanál, lapító, baba, könyv, mit tudom én, minden. És úgy néztük, hát tényleg annyi százféle dolog, hogy az ember szeme, hogy mint egy régiségbolt néztük, és akkor hogy beláttunk az ajtón, és láttuk, hogy van egy hűtőpult, és van élelem is. Akkor mondtam, hogy menjünk be, mert úgyis akartunk menni élelmet vacsorára, menjünk be, és akkor nagyon kedves volt az ember, volt ott sajt, olajbogyó, ez a prosciutto, ez a szárított sonka, mindenféle kenyér is, vásároltunk ott mindenfélét. Kérdeztem, bankkártyával fizethetünk? Természetesen bevásároltunk, és hazamentünk, és a szállodába megettük a vacsoránkat, és itthonról foglaltam belépőt az Uffizibe, ez az egyik leghíresebb múzeum, képtár, és a Művészeti Akadémiára. És interneten foglaltam, kicsit furcsa volt, mert írt, hogy van ingyenes jegy, van kedvezményezett jegy 25 éves korig. Újságíróknak egyszer olvastam, hogy ingyen van, de amikor már foglaltam a jegyet, nem találtam meg azt, ahol írt, hogy ingyen van. Hát én ingyenes jegyet foglaltam, hát gondoltam, legfeljebb majd fizetünk ott, hogyha nem lehet. Sorba álltunk, tehát ez is furcsa volt, hogy sorba álltunk reggel, mert írta, hogy azt ott kell kiváltani a jegyet. Aztán rájöttem ott, hogy az emberek jöttek, mentek, és beszélgettek egymás között, akkor rájöttem, hogy a jegyet nem ott adják, ahol mi állunk sorba, hanem el kell menni egy másik helyre, akkor elmentem oda, ott tisztáztuk, hogy miért kértem ingyen jegyet. Újságírói igazolvánnyal elfogadták persze, és akkor eljutottunk így mindkét múzeumba. Itt órára volt, tehát úgy volt, hogy 9 óra 15 perc, 9 óra 45 perc, tehát órára pontosan kellett ott lenni, és akkor így elkerültük azt a nagy sort. Így már nem kellett olyan nagy sort állni, 5-10 perces sorral bejutottunk. Hát az van a múzeumokkal, hogy az ember megnézi ezt is, azt is, amazt is, aztán a végén már arra koncentrál, hogy jaj, már valahogy jussak ki innen, mert már annyi mindent láttam, hogy már meg se tudom különböztetni egyik festményt a másiktól, és meg se tudom jegyezni a festők nevét. Hát a Dávidot azt megnéztük, Michelangelo Dávidját, az eredetit, aztán megnéztük a Michelangelo úgynevezett iskoláját, ahol szobrok, és ahol a műhelyek voltak egykor, és hogy ott milyen szobrokat készítettek, aztán kész ezzel telítődtünk.
És Leonardo da Vinci-val kapcsolatosan?
Nem mentünk be a múzeumba, tehát volt egy ilyen külön múzeum, és az előtte lévő térben is voltak ezek a szerkezetek, amiket ő készített, ilyen repülő, meg mit tudom, ilyen helikopterszerű, vagy ilyen emelődaruk, vagy ilyesmi, amiket úgy kívülről megnéztünk, de már nem mentünk be oda is. Igen, inkább azt csináltuk, hogy járkáltunk, úgy elindultunk az orrunk után, nem számított, hogy merre megyünk, és akkor ilyen szűk, keskeny utcácskákba mentünk, vagy a folyóparton a hidakat néztük meg.
Ez pontosan mikor volt? Tehát jó idő volt?
Jó idő volt. Október 29-én mentünk, és november 2-án jöttünk vissza. Kifogtuk a meleget, jó idő volt, nem kellett vastagon felöltözni, azt hiszem, hogy végig úgy egy pólóban járkáltunk, a kabátot azt csak vittük a hátizsákban.
Ahogy itt mesélsz, nekem az szűrődik le, hogy érdemes elindulni, akkor is, hogyha az embernek nincs nagy tapasztalata, mert ott helyben kialakult, tehát sose vagy elvészve egy európai városban.
Így van, érdemes elindulni. A szállodában adnak térképet, ha az ember nem tudja, hogy mi hol van, akkor el is magyarázzák. De ha úgy csak úgy elindulok az utcán, és hát felkelti egy épület a figyelmemet, vagy egy folyópart, vagy egy híd, akkor oda megyek, megnézem tovább. Tehát így is érdemes elindulni a nagyvilágba, hogy az ember csak úgy boklász össze-vissza, mert ez is egy olyan élmény. aztán meg, hogy visszataláljon a szállodába, az is egy külön élmény, mert van olyan, hogy elindulunk, ismerős a hely, nem tudjuk, hogy merre járunk, de végül mindig visszataláltunk, soha nem aludtunk az utcán.
Itt már látom, hogy Belgiumra nem nagyon marad idő a mai műsorban, de még úgy is találkozunk, és akkor alkalom lesz Belgiumról is beszélgetni. Most nagyon sokat beszélnek arról, hogy a Nyugat-Európában a turisták száma megcsappant, mert félnek a terrorista fenyegetettség miatt, és lehet azért nőtt meg itt a turisták száma nálunk. Erről beszélgettünk a Parajdi Sóbánya műszaki igazgatójával is. Te hogy láttad azt, hogy mennyire biztonságosak ezek a városok, amint látom, hogy neked a kedvedet nem vette el az utazási kedvedet a terror fenyegetettség?
Benne van ez a kockázat, főleg a nagyon frekventált helyen jár az ember, és olyan helyen, ahol tömeg van, meg metróban utazunk, akkor ott nagyon sok ember van összezsúfolódva kis helyen, de hát az ember, amikor elindul, akkor nem arra gondol, hogy milyen rossz történhet vele, mert az bárhol megtörténhet, akár itthon is.
Vannak ilyen biztonsági intézkedések, tehát katonák az utcán?
Vannak természetesen, mindenhol ott őrök. Vannak a katonák az utcán fegyverrel, rendőrség ott van,
de őrök Firenzében
ott vannak.
Is.
Igen, és ellenőrzik, tehát múzeumban bemegyünk, akkor ellenőrzik, úgy kell átmenni olyan kapu, mint a repülőtéren, hogy ellenőrzik az embert, a táskáját, csomagját, mindent. Például ilyen, hogy hátizsákot nem szabad bevinni a múzeumba, hanem ott van egy ilyen megőrző, és akkor oda be kell tenni, tehát vannak ilyen előírások.
És a kisebb városokban is, tehát mesélt Sziennál.
Igen, kisebb városokban is, tehát Pizában is nagyon sok katonát láttunk, fegyveres űrt, és Sziennában is, azokon a helyeken, a templomok körül, meg ezen a téren ott voltak ilyen fegyveres őrök, meg Firenzében, meg majdnem az egész városban, hát ugye a belvárost látogattuk, jártuk, ott is sokat, igen.
Az északi országokban ott is jellemző ez,
igen,
a biztonság?
Igen. Ezt megfigyeltük az utóbbi években, hogy amióta ez a terrorfenyegetettség nőtt, azóta mindenhol megjelentek, tehát látványosabban többen vannak a katonák, a járőrök, a rendőrök, mindenhol. Ez egyfajta biztonságérzetet is nyújt az embernek, mert látom, hogy ott van a fegyverével, ott vannak a katonák, hát mondjuk ettől még a baj megtörténhet, mert hát halljuk, látjuk, hogy megtörténik, de azért mégis van egyfajta olyan érzésem, hogy talán most éppen nem.
Köszönöm szépen, és ezután is követni fogom a blogodat, hogy lássam, hogy még hol jártál, és ötleteket is adsz az embernek ilyenkor, hogy hova érdemes utazni, és kívánom azt, hogy ugyanilyen éved legyen, 2018-ban is még sok helyet meglátogathass.
Köszönöm szépen, majd beszámolok róla.